Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. A kommunizmus egyházi áldozatai. Első rész. Bódi Magdi és Brenner János atya. Interjú Sós Viktor egyháztörténésszel. Brenner János meggyilkolásának brutalitása mutatja a Kádár és a Rákosi rendszer természetrajzát. Bódi Magdi, egy fiatal munkáslány vértanúsága pedig azt tanítja nekünk, hogy hétköznapi emberek is eljuthatnak az oltár dicsőségére, és a mindennapokban kell szentté válnunk. Hangsúlyozza a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja. Most hallgassák meg Sós Viktorral készített beszélgetésünk első részét. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Sós Viktor Attilát, egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagját, aki egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója is.
Jó napot kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Sós Viktor egyháztörténésszel abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa május 23-án jóváhagyta Bódi Mária Magdolna vértanúságát, ezáltal nyitottá vált az út boldoggá avatása előtt. A közéletben a kommunizmus egyházi áldozatai vértanúi között vannak ismertebb nevek is. És Viktor a II. Világháború utáni a kommunizmus időszakának az egyházi áldozataival, tanúságtevőivel foglalkozik, elsősorban Brenner János atyával. Őrá is visszatérünk, de most ugye az aktualitás miatt beszélgessünk Bódi Magdiról, ahogy általában ismerik őt. Az ő élete kevésbé ismert. Mi az, ami ehhez a boldogávatáshoz vezetett?
Ha azt mondom, hogy Apor Vilmos, akkor nyilvánvalóan mondjuk azt, hogy mindenki, vagy legalábbis a hívők túlnyomó többsége tudja azt, hogy nők védelmében vesztette életét Győr püspöke, akit szovjet katona lőtt le, védte az ártatlan nőket, akiket meg akartak becsrejteni. Bódi Mária Magdolna pedig egy kicsit hasonló történet, vagy kapcsolódik Apor Vilmoshoz. Őt egy szovjet katona akarta megerőszakolni, és a saját tisztasága védelmében ellenállt, védekezett, és ennek következtében egy katona rálőtt és életét vesztette. 1945 tavaszán, márciusában vagyunk, 10 napon belül van ez a két vértanúság. Egy püspök Győrben, és egy munkáslány, talán mondhatnám itt, hogy egy egyszerű munkáslány, de nem szeretem ezeket a kifejezéseket, mert teljesen mindegy. Egy fiatal lány, aki a dolgozó lányok közösségében találta meg azt a csoportot, aki fontos volt neki, saját kortársaival foglalkozott. Talán mai szemmel egy kicsit furcsa is, hogy egy gyári munkás, aki azért valljuk be őszintén, és ez nem csak Ferenc pápa miatt van így, de azért mondjuk, ha az elmúlt évtizedeket vagy fél évszázadot nézzük, akkor nem feltétlenül került sor boldoggá szenté avatására egy munkásnak. Nyilván ennek van egy másfél évszázados folyamata, 13. Leopápa Rerum Novarum kezdetű enciklikájától, itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de az egyház azért már a két világháború között is odafigyelt, vagy próbált a munkásságra külön figyelni, külön pasztorációs gyakorlatot megvalósítani, és nagyon sok áldozata van a II. Világháború szörnyűségeinek és az azt követő kommunista diktatúrának, és egy-egy ilyen kiemelkedő személyiség, akiket az egyház oltárra emel boldoggá avat, ők egy-egy felkiáltójel, egy-egy fákja. Sajnos sokkal több lehetne, akiket akár a világháború végén nők védelmében léptek föl, és szenvedtek vértanúságot, vagy megbecstelenítették őket, vagy meg akarták őket erőszakolni, és ellenálltak, és az életüket vesztették, vagy később a diktatúra különböző időszakában kerültek börtönbe, ítélték őket, halálra kivégezték, meggyilkolták, lehetne folytatni a sort. Bódi Mária Magdolna, azt gondolom, hogy részben talán azért lehet számunkra így 2020-as évek közepén fontos, mert fiatal volt, lány volt, és munkás volt. Talán a mai világban ezek mind-mind olyan hívószók, amikre egy-egy ideológiai vonatot föl lehetne ültetni. Én nem szeretnék belemenni ezekbe sem a feminista vonalba, sem ebben a munkás vonalba, hanem sokkal inkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha csak a magyar szentekre, boldogokra tekintünk, a 20. századiakra, milyen jó, hogy nem csak egyháziak vannak, gondoljunk csak Boldog Batthyány Lászlóra, aki családapaként, orvosként a szegények gyógyítását tartotta fontos hivatásának, egy arisztokrata, gazdag emberről van szó. Ugye a feleségének, Korett Máriának is zajlik már a boldogavatása a Szombathelyi Egyházmegyei szakaszba, de gondolhatunk Sándor István szalézi testvére, aki nem egy felszentelt pap volt, hanem egy szalézi testvér, vagy reményeink szerint hivatalosan is el fog majd indulni a nem a kommunista diktatúra, de mégiscsak a 20-21. Században élt Ozsvári Csabának a boldogávatása. Tehát, hogy látjuk azt a folyamatot, hogy nem csak főpapok, nem csak az arisztokrácia, hanem az egyszerű emberek is eljuthatnak, hiszen pont ezt tanítja, ezt üzeni nekünk, hogy a mi életünkben is a hétköznapokban kell szentté válnunk, és egy gyári munkás fűszőgyártelepen is szentté válhatott, és Bódi Mária Magdolna nem azért szent, vagy Brenner János nem azért szent, mert megölték, és ott abban a pillanatban vált szenté, hanem az egész életútját úgy élte, hogy Krisztus követését, az evangéliumi tanácsokat, az evangélium példáját követték, és ebből a szempontból talán sokkal közelebb állnak hozzánk a koruk miatt is, mert fiatalok voltak, talán az életállapotuk miatt is, és hát időben is a 20. század évtizedeiben élték valamennyire hasonló körülmények között az életüket, mint mondjuk mi vagy a szüleink, nagyszüleink generációja.
A Nemzeti Emlékezet Bizottság gazdag könyvkiadói tevékenységet is folytat, és egyik kötetében, a Halálra ítélve, Papi sorsok 56 után című kötetben érdekes volt olvasni Brenner János életrajzát, amelyet Viktor állított össze, és ebben is azt a szempontot, hogy valójában felmerült annak a gondolata, hogy újra felveszik a pert az ő ügyében. Kibontaná ezt a szempontot? Mert ez roppant érdekes, és erről igazából nem nagyon lehet hallani.
2017-ben, 60 évvel Brenner János vértanúsága után a parlament felsőházi termében rendeztünk egy konferenciát. Két olyan egyházi áldozatot emeltünk reflektorfénybe, akik 16 nap különbséggel haltak meg. Brenner János a Szombathelyi Egyházmegye papjaként betegellátás ürügyén csalták ki és ölték meg. Gulyás Lajos pedig egy levél községben, Győr-Moson Sopron megye területén van, egy református lelkész volt, aki 56-os forradalom alatt forradalmi eseményekben részt vett, de megpróbálta a tömeget megnyugtatni, különböző tisztségeket vállalt a forradalom alatt, és a Földes Gábor és társai győri 56 utáni egyik perben halálra ítélték és kivégezték. Brenner Jánosnak két pap testvére volt, hárman voltak testvérek, és mind a hárman papok lettek. Gulyás Lajosnak pedig három lánya volt, három kislánya, akik árván maradtak, mert hogy az édesapát 57. december 31-én a halálra ítélés után kivégezték. Ez a kádári diktatúra, az 56-os forradalmat követő kádári megtorlás két egyházi emblematikus példája. Papgyilkosságok zajlanak, és nem csak Brenner Jánost, hanem másokat is meggyilkolnak 57-58 folyamán, elrettentési szándékkal. És az egyházi személyek közül az egyedüli volt Gulyás Lajos, akit 56 után halálra ítéltek és kivégeztek, mint református lelkészt. Ezek az ügyek egészen a 60-as évek elejé közepéig elhúzódnak, hogy az 56-os forradalomhoz kötődően, vagy annak mentén, vagy azt követően egyházi személyeket börtönöznek be, tesznek el láb alól, zajlanak perek, akik részt vettek a forradalomban, vagy olyanok is, akik csak kapcsolódnak az 56 utáni eseményekhez. A Kádár rendszer megszilárdulása, kiépülése, az egy brutális megtorlással jár, főleg a forradalomban részt vettek, de a társadalom többi csoportját is érinti ez. Két nagy csoport van, az egyházi személyek, vagy a hívők közössége, illetve a vidéki társadalom, a parasztság, akikkel szemben a Kádár rendszer brutálisan fellép a 60-as évek elejéig. Ugye a parasztságot a TSS-ítés érinti, az egyházi személyeket pedig a 60-as években persorozatokkal próbálják megfélemlíteni. A 61-es fekete hollók persorozat talán jobban ismert, de egészen 1972-ig zajlanak egyházi személyekkel szemben perek, amelyekben vagy ifjúságneveléssel, vagy a pártállam számára illegális szerzetesi életet folytató személyeket büntetnek meg, ítélnek el. Halálra már nem ítélnek egyházi személyeket 56 után, kivéve ugye az említett Gulyás Lajost, de ha belegondolunk abba, hogy 1961-ben ebben a fekete hollók ügyben 84 személyt ítélnek el 17 perben, és folytatnak le több mint 150 helyen egy időben egyszerre házkutatásokat, és nagyon sokakat tartóztatnak le, aztán hallgatnak ki. Tehát egy nagyon összeszedett, megszervezett eljárás sorozat zajlik országos szinten, hogy az egyházat megfélemlítsék. És hogyha akár Brenner János vértanúságára gondolunk, két személyt is elítéltek az ő meggyilkolását követően. Mind a kettőjüknek szerepe volt a gyilkosságban, de tudjuk ma már azt, hogy többen vettek részt az ő meggyilkolásában, és hiába ismertek a periratok, a nyomozati iratok, pontosan mi történt, ezt nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni, akár a Brenner gyilkosságnál, akár más hasonló ügyeknél, mert hogy az eljáró személyek, akik részben a politikai rendőrség, részben karhatalmi egységek, részben párt emberekből tevődtek ki, hát ők a legkevésbé dokumentálták ezeket az eseményeket. És Brenner János vértanúságánál is részben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy 26 éves fiatal papot, aki 2,5 éve pap, kicsalnak a plébániáról, egy haldoklóhoz hívják az éjszaka folyamán, ő nem habozik, nem vár reggelig, hanem elindul egy fiatal emberrel, az oltári szentséggel a mellén, és amikor Rábakethelyről Zsidára, ahova hívják, a szomszéd faluba átérnek, akkor megtámadják. Ő, amikor a támadás éri őt, akkor nem elmenekül, hanem a haldoklóhoz megy, vagy oda szeretne eljutni, hogy az oltári szentséget elvigye neki, fel tudja neki adni a betegek kenetét. Erre már nem kerülhet sor. És amikor őt 32 készszúrás éri, ebben nem hal bele, döbbenetes belegondolni abba, hogy megszúrják 32-szer a testét, és él még, és az egyik elkövető rálép a nyakára, és a nyaki porc csontja eltörik, és úgy fullad meg. Hát ezt a nyomozati iratokból Káller Frigyes jogtörténész rekonstruálta, de hát a dokumentumok világa az azért sok mindent megenged. De amikor 2018. május 1-én sor került a Boldoggá avatására Szombathelyen, azt megelőzően a Boldoggá avatásnak része, hogy a Boldoggá avatandó személynek a sírját megnyitják, a földi maradványokat megvizsgálják, és akkor 2018. februárjában Szombathelyen a Szalézi templom kriptájában, ahol ő el volt temetve, egy vizsgálat keretében orvosszakértők vizsgálták meg a csontmaradványokat, és megmutatták, hogy valóban ez a nyaki porc csont el volt törve. Ezt nem lehet folytogatással eltörni, erre rá kellett lépni. Most ez a brutalitás, ezt én azért tartom fontosnak mindenféle fórumon elmondani, mert pontosan leírja és mutatja a Kádár rendszer és a Rákosi rendszer, tehát az egész 1945 utáni kommunista diktatúra természetrajzát, világát, megtaposni egy fiatal 26 éves papot. Ebbe benne van az egyházüldözésnek minden brutalitása, benne van az a fajta hozzáállás, hogy a pártállam hogy viszonyult az egyházakhoz, és benne van az, hogy ezt nem személyesen a pártközpont vagy Kádár János döntötte el, vagy a belügyminisztérium, hanem ott helyben, Vas megyében, vagy Szentgotthárdi járás területén a párt, a belügy emberei voltak olyan erősek, hogy ezt megmerték tenni, vagy meg lehetett ezt tenni. És hát ezekből a dokumentumokból, amennyit csak lehetett, feltártunk, felkutattunk, de nyilvánvalóan per újrafelvételre, eljárásra, megismétlésre nincs lehetőség. Ugye az elkövetők, mind a két elítélt már jelen ismereteink szerint réges-régen meghalt, sőt, az első elítéltet, Tóka Ferencet, akit először halálra ítéltek, majd a következő, mikor újra lefolytatták a bírósági eljárást, akkor életfogytiglanig tartó börtönbüntetést kapott, majd egy év után kiengedték, és a 60-as évek végén 70 ezer forint kártérítést kapott ő, ami nem volt akkor kevés pénz, tehát tulajdonképpen elvitették vele a balhét, úgy ahogy a második elítélt, aki egyébként kihívta, Kócán Tibor, őnek is egy tiltott határátlépés ürügyén elfogták, és nyakába varták a Brenner gyilkosságot is. Mind a kettőjüknek volt köze a gyilkossághoz, de egy szervezett karhatalmi párt emberekből, rendőrségi emberekből álló csoport lépett föl, és ölte meg János atyát. Persze föltehetjük a kérdést, hogy miért. Mi érdeke van 1957-58-ban papokat eltenni láb alól a Kádár rendszernek? Az 56-os forradalom egy olyan helyzetet hozott Magyarországon, amikor az egész társadalommal szemben a Kádár rendszer véres megtorlást foganatosít. Az a felkelés, ami 56. október novemberében lezajlott, a forradalom és a szabadságharc, az megmutatta azt, hogy az embereknek elege van a diktatúrából, elege van abból a helyzetből, ami van, és ebbe mindenki részt vett. Papok, világiak, értelmiségiek, munkások, paraszt emberek, az egész társadalom, és minden társadalmi csoportot igyekeztek megfélemlíteni, igyekeztek áldozatokat közülük kijelölni, kiválasztani és velük szemben fellépni, és hát a nyugati határ szélén egy szerzetesnek készülő, majd 50 után egyházmegyés keretbe kerülő fiatal pap egy elrettentő példa, hogy lám, aki ellenáll, aki nem tagozódik be, az így járhat. És az is döbbenetes, hogy amellett, hogy Brenner Jánost megölték, annak a fiúnak, aki kihívta az édesanyját, egy katona véletlenül lelőtte. Az egyik nyomozásban résztvevő rendőr furcsa körülmények között a kórházban kiesik az ablakon és meghal. Tehát nem csak, hogy van egy elrettentő gyilkosság, hanem azok, akik tudhatnak valamit, akiknek információk van, akik nem bírják azt a pszichés helyzetet, őket elteszik láb alól. Az 50-es évek brutalitása az nem csak a Rákosi korszak brutalitása, hanem a Kádár rendszer is ugyanolyan vérben, ugyanolyan brutalitásban gyökerezik, mint a Rákosi diktatúra. Erről talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, mert a fejekben a 70-es, 80-as évek kicsit lazább, kicsit engedékenyebb kádári világa él, de Kádár a Rákosi rendszerben nőtt föl, volt belügyminiszter, és 56 után pedig ahhoz, hogy a forradalomat megtorolja, hogy a magyar társadalmat betagozza, örökre megpróbálja megtörni, annak ez mind-mind része volt.
Sós Viktor egyháztörténésszel készült interjúnk első részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
Programajánló következik.